Bíbor vörös bélyeg. Lenny Sebring még kora reggel bérelte a kocsit, de csak este indult el vele. A széles Via Románából egy csöndes és előkelő utcába, a Via del Roncóba hajtott. Pont 9:30 mutatott az óra, amikor a 9-es számú ház előtt eloltotta a fényszóróját, kissé odébb ment a kocsijával, majd kihúzta az indító kulcsot. Felnézett az égre. Messziről dörgés hallatszott. Közeledett a vihar. Lenny Sebring kikászálódott a kocsiból, és szemügyre vette a házat. Valóságos várkastély. Nem lehetetlen, hogy valamelyik Medici építette főúri kedvesének. Morfondírozott magában. Még önmaga előtt is szívesen tetszelgett a hozzáértő művészettörténész szerepében. A házban most Mario Zolfanelli, a dúsgazdag és világhírű bélyek kereskedő lakott. Hozzá igyekezett lenni, pontosabban az ő házába, mert Zolfanelli úr ma délben bevonult egy magánkórházba. Minden nehézség nélkül bejutott az előcsarnokba, a Mediciek fegyveres őrei valószínűleg jobban vigyázták a házat, mint a biztonsági zárak, gondolta kajánul, és már ott is állt Zolfanelli dolgozó szobájának díszesen faragott ajtaja előtt. Ezt az utat megspórolhatta volna nekem az öreg, gondolta Lenny, mert nem szerette, ha mások is játsszák a műértőt. Kivált, ha egy 1861-es, 12 centes bíborvörös bélyeg van a birtokukban. A másik két föllelhető példány egy dél-amerikai milliómos trezorjában, illetve egy visszavonult európai gróf magángyűjteményében pihen. Dél-Amerika most forró hely. A grófról meg nem lehet tudni, hová vonult vissza, s e patinás dolgozószobában tegnap hiába is kérlelte Zolfanellit, nem létező magas összegeket helyezve kilátásba az értékes zsákmányért. Ha nem adja szép szóval... Lenny pontosan tudta, hogy a fali szekrényben az egymás mellett sorakozó bélyegalbumok közül melyikben van a bíborvörös, 1861-es kiadású, 12 centes, nagysága pontosan egy négyzetcentiméteres bélyeg. Tisztán emlékezett az album lapszámára is, hisz az öreg Zolfanelli tegnap este többször is elővette, hogy megcsodálja és csodáltassa a pazar ritkaságot. A szekrényke zára nem volt komplikált. Közönséges szériagyártmányú lakat volt rajta, úgyhogy Lenny, aki még nemrég is kezdőnek számított, könnyen felnyitotta. Felkapcsolta a szekrényke fölött lévő kis égőt, a derengő fény elég volt ahhoz, hogy a legfelső polcról cérna kesztyűs kezével azt az albumot emelje ki, melyen a United States 1850-75 felirat állt. Ha maga nekem meg tudja szerezni a bíborvörös 12 centes 1861-es bélyeget, annyit kérhet érte, amennyit csak akar. Megfizetem. Ezt Hakfa Sötler, az amerikai bélyegbolond mondta Lennynek, egy hónapja sincs. Lenny nem csak megszerezte a kért bélyeget, ami neki semmi kiadást nem jelentett, de az járt az eszében, hogy annyit kérhet érte, amennyit akar. Tegnap a Grand Hotelben újra összejöttek a filatelisták, s Zolfanelli utólag megemlítette, hogy az amerikai nagymamájától örökölte a bíborvöröst. Lenny meg fáradhatatlanul tette neki az ajánlatokat. Értse meg végre, ez a bélyeg nem eladó, mondta Zolfanelli. De eljön a nap, amikor az egész világ gyönyörködhet benne, mert végrendeletileg a Firenzei Múzeumnak adományozom. Miért is adnám el? Mit kezdenék annyi pénzzel? Én már öreg és súlyos beteg vagyok. Holnap kórházba megyek. Ha meghalok, bélyegem a Firenzei Múzeum tulajdona lesz, s akkor majd bárki gyönyörködhet a bíborvörösben is. Aztán Lenny sanyarú képére nézve elmosolyodott. Ha annyira érdekli, kísérjen haza, szívesen megmutatom az egész gyűjteményemet. Így is történt. Lenny hazakísérte Zolfanellit. Kellemesen elkvaterkáztak, Lenny pezsgőt kapott és pontos helyszínrajzot. Az estét ezzel a tanulsággal zárta. A bíborvörös 60 000 dollárt ér. A 11. sorszámú albumban, a 267. oldalon található. Csak egyet kellett aludni rá, s lám, a kitartás elnyeri méltó jutalmát. Lenni kitépte az egész oldalt. A bíborvörös társaságában nem volt más bélyeg, ott trónolt egyedül királynő gyanánt. Ha eladja Sutlernek, egész életét a művészetek tanulmányozásának szentelheti ezentúl. Talán nagyobb háza lesz, mint Zsolfanellinek. Lenni gondosan visszatette az albumot a helyére és kikapcsolta a kis égőt. Indulatos volt. – Ön itt Sebring úr? – szólalt meg egy nyugodt hang, és egyidejűleg a villanyt is fölkapcsolta valaki. Lenni hátán végigfutott a hideg.
Hát ön nem a klinikán van, Zsolfanelli úr?
Végtelenül sajnálom, hogy csalódást kell okoznom önnek, fiatal barátom, de az orvosom csak holnaptól tud külön szobát biztosítani nekem. Meg kell értenie. Lenni képtelen volt megérteni, de azért lassacskán kezdett magához térni.
Kérem, én csengettem, de senki nem jött ajtót nyitni.
A csengő már rég nem szól. A barátaim a kopogtatón kopogtatnak bizonyos jellel. De a fali szekrény riasztó csengője élesen szól, ha be akarnak törni. Fel is ébredtem a hangjára. Ön ennyire kegyetlen és önző? Képes lenne életem legnagyobb kincsétől, sőt, nyugodtan mondhatom, életem értelmétől aljasul megfosztani? Minden harag nélkül mondta ezt Zsolfanelli.
Hallgasson meg, Zsolfanelli úr! Higgy el, ez az egész egy őrület, pillanatnyi elmezavar, ami elfogott. Úgy éreztem, látnom kell újra ezt a rendkívüli bélyeget.
S Lenni szemében megcsillant a könny. Megértem önt, kedves barátom, valóban. Sőt, még azt is elhiszem magának, hogy nem is akarta ellopni a bíbor vörösömet, aminek egyébként pillanatnyilag 60 000 dollár az értéke. Csupán gyönyörködni akart benne. Mondom, mindezt elhiszem. De kérdés, mit fog hinni a rendőrség?
A rendőrség? Csak nem hívta fel őket, Zsolfanelli úr.
Dehogy nem, a hálószobámból. Nem tudhattam, hogy ön az, aki bejelentés nélkül meglátogat. Ezek voltak Zsolfanelli utolsó szavai. Még egyszer utoljára korholóan ránézett Lenni Sebringre, majd a szívéhez kapott és összeesett. Teste tompán puffant a vastag perzsa szőnyegen. Lenni nem csak művészettörténettel foglalkozott szabad idejében, de szívesen búvárkodott az orvostudományokban is. Rengeteg népszerű kiadványt olvasott össze. Most csak rá kellett néznie Zsolfanellire, és nyomban tudta. A bíborvörös büszke birtokosa meghalt. Eloltotta a villanyt, és kirohant a szobából. Zsolfanellihez hozzá sem nyúlt. Odakint már egyre jobban nekierett az eső, de Lenni alig törődött vele. Minél előbb az autójába akart bújni. Átugrott a kerítésen, de már nem volt ideje arra, hogy a kocsihoz lopódzon. A kapu közelében megállt egy rendőrautó, éles fényszórója a ház kerítését és kapuját pásztázta.
Még szerencse, hogy a kapu mellett ugrottam ki. Villant át Lenni agyán, és elkezdte nyomni a bejárati csengőt, mint a kép most érkezett.
A rendőrségi emberek sorra kiugráltak a kocsiból, ide-oda szaladgáltak, látszott, keresnek valakit. Aztán egy drabális termetű rendőrtiszt barátságosan Lenni vállára tette a kezét.
– Ön Zsolfanelli úr?
– Nem kérem, én egy amerikai bélyegkereskedő vagyok – válaszolta Lenni. Betörést jelentettek a házból. Ön nem észlelt valami gyanúsat?
– Nem, kérem, én az imént érkeztem.
Csak azt tűnt fel, hogy már negyedszer nyomom meg jó erősen a csengőt, de senki nem jön ajtót nyitni. Ne ázzon itt a szakadó esőben, mondta a barátságos drabális, és a rendőrségi kocsihoz kísérte Lennit, sőt, be is segítette az autóba. 10 perc telhetett el, amikor felbúgott egy sziréna, majd kisvártatva újabb furgon gördült a ház elé. Ezúttal sziréna nélkül. A mentőautó csak hamar dolga végezetlenül elvágtatott. Zsolfanelli tetemét a halott szállítók vitték el.
– Úristen!
– kapott a szívéhez Lenni.
Ha jól látom, szegény Cofanelli urat vitték ki a házból. Hát ezért nem jött ajtót nyitni. Úgy tudom, bentlakó személyzetet nem is tartott. Szegény Cofanelli! Sokat fájlalta a szívét mostanában. A rendőrök komoran hallgattak. A drabális sem volt már barátságos. Az egyik tiszt jelt adott az indulásra. A rendőrségi szobában egy civilruhás köpcös férfi fogadta Lennit. Az én nevem Kozza. Kérem, mondja el, hogy került Firenzébe. Honnan jött? Mi a foglalkozása? Miért jött? Esetleg ki küldte? Leonard Sebring a nevem. New Yorkban lakom. Lenni itt átadta Kozza ügyeletesnek az útlevelét. A nemzetközi filatelista kongresszusra jöttem Firenzébe, és a Grand Hotelben szálltam meg. A filatelisták ugyanis rendszeresen ott tartják összejöveteleiket, mint arról bizonyára a lapokból is értesült.
Bizonyára.
Kozza az ablakhoz sétált, onnan mondta háttal Leninek. Nem tartja különösnek? Cofanelli telefonál nekünk és közli, hogy a riasztó berendezés hangjára ébredt fel. Szentül hiszi, hogy egy betörő a dolgozó szobája fali szekrényét nyitogatja. Ebben tartotta Cofanelli a legértékesebb bélyegeit, ha eddig még nem tudta volna. Kiszállunk a helyszínre, megállapítjuk, hogy betörés nem történt, még betörési kísérlet sem, hiszen a dolgozó szoba minden berendezésével együtt sértetlen állapotban van. Ellenben Cofanellit holtan látjuk a padlón, maga pedig egy néma csengőt nyomogat. Ugye nem veszi rossz néven, ha megkérdezem, mit keresett ilyen szokatlan időben Cofanelli házában? Maga Cofanelli hívott meg, meg akarta mutatni a bélyeg gyűjteményét. Régóta ismerik egymást? Személyesen csak a kongresszus óta. De azért ma estére meghívta önt a házába. Miért ne hívott volna meg? Névről már ismertük egymást. Én sem vagyok akárki a bélyeg szakmában. Kérdezze csak meg New Yorkban. Hány órára szólt a meghívás? Cofanelli azt mondta, ráérek este 10 óra körül jönni. Mi 23:04 már a helyszínen voltunk. Maga azt mondta, az imént érkezett. Nem emlékszik pontosan hány perccel előttünk érkezett a házhoz? Pontosan? 3-4 perce állhattam már ott, de tovább semmi esetre sem, mikor maguk megérkeztek.
Elnézést!
Kozza fölvette a telefont. Mit végeztetek, Mario? Mario feltehetőleg kedvező információkkal rukkolt elő a Grand Hotelből. Kozza köszönés nélkül letette a kagylót, és egy árnyalattal udvariasabban szólt Lennihez. Nem akartam feleslegesen zaklatni, de meg kell értenie. Szóra sem érdemes, mondta Lenni, és rögtönzött kihallgatása óta először benyúlt zakója bal zsebébe, hogy elővegye a cigarettáját és rágyújtson. Maga Kozza adott tüzet öngyújtóval. Most már csak a formális búcsúszkodás volt hátra. Lenni komótosan ballagott vissza a Via del Ronco felé, ahol a kocsiját hagyta, nem messze Cofanelli házától. Útközben többször is benyúlt a bal zsebébe, de most már nem a cigarettáját kereste, a bíborvörös becézték ujjai. Itt lapult szépen, akkurátusan, összehajtogatva a cigarettás doboz mellett. Észre sem vette, már ott is volt a kocsijánál. Késedelem nélkül beszállt, és indulni akart. Ám ekkor a sarkon váratlanul fölbukkant egy rendőrségi autó, csikorogva lefékezett, pontosan Lenni autója mellett. Az izgága Kozza ugrott ki belőle, egyenesen Lenni autója felé. Kis hián elgázoltam, tréfálkozott Lenni, de Kozza láthatóan nem volt mókás kedvében. Egy szóra még, Sebring úr. Akár kettőre is. Mit gondol, miért oltotta el Cofanelli a bélyeges fali szekrény fölötti lámpát, közvetlenül a halála előtt, vagy éppensége a halála percében? Hiszen amikor embereink megérkeztek, és bementek a dolgozó szobába, megtapogatták a kis lámpát. Melegnek találták, pedig ők csak a nagy villanyokat kapcsolták fel. Honnan tudjam? Hát jó. Sebring úr, Megkérhetném valamire? Menjen el a kocsijával a sarokig, de ne tovább. Ezt az ön érdekében mondom. Pár lépés az egész.
Természetesen.
Jó, és a sarkon álljon meg. Én maga után megyek, és még kérdeznék egyet s mást.
Miért éppen a sarkon? Itt nem lehet?
Sebring, szeretném, ha megjegyezné magának. Ma este inkább én kérdezek.
Oké, ahogy akarja.
Na-na. Kozza kiszállt az autóból, és előzékenyen kinyitotta Lenny kocsijának ajtaját. Szálljon ki, Sebring, visszasétálunk egy darabig.
Visszasétáltak.
Maga azt mondta, pár perccel a rendőrök előtt ért Zolfanelli házához, mondta Kozza, és jóválisan belekarolt partnerébe. 3-4 perccel előbb, így mondta. Megerősíti ezt az állítását?
Hogyne?
Vágta rá Lenny, majd nyomban elfehéredett a dühtől. Ekkorra már ugyanis odaértek ahhoz a helyhez, ahol Lenny kocsija a betörés idején parkolt.
Úristen, mekkora barom vagyok, gondolta magában Lenny.
Az aszfalton egy nagyjából téglalap alakú teljesen száraz folt.
Este 9:30 óta esik az eső, de szerencsére már elállt, vagy 15 órája,
szólt Kozza kajánul. Lenny komoran hallgatott.
Vissza kell jönnie velünk a rendőrségre, Sebring.
Lenny nagyot sóhajtott.
Ha visszaérünk, rendeljek el személyi motozást?
Fölösleges. Sóhajtott ismét Lenny, és benyúlt a zakója bal zsebébe. Ezúttal nem a cigarettás dobozát kereste.